Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, várjuk az Urat, ahogyan a Zsoltáros is várja. 40. Zsoltárunkat keressük meg, és első versszakával énekeljük el.
Várván vártam a felséges Urat, és íme hozzám fordul, ha kegyelmesen meghallgatva, és rajtam megmutat a jó voltát, kívül a mi veremből, és a sáros fertőből, és lábaimat szép egyenes kőre elfelhelyezte. Vezérvén utamat.
Foglaljuk el helyünket, testvérek. 301. énekünket keressük meg, és valamennyi versszakával énekeljük el.
Világosság jelenik, ó, tévejg és csendesedik. Isten igéje jelenik, újonnan nékünk adatik. Evangélium erejét, Jézus áldott szent igéjét. Atya Isten nagy jó kedvét, megmutatta ő kegyelmét. Két sok száz esztendeig lán, eltétkolt volt Atya Isten. Mind megmondta jövendőlvén, ám most proféta könyvében. Ezt a mi tehetetlenségünk és nagy telhetetlenségünk érdemlette tévejgésünk. Isten igéje, kivel élem verelméje, kinek megmarad-e Atyám, ó Háromságnak.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk Lukács evangéliumából, az evangélium első részéből, a 46-tól az 56-ig terjedő verseket olvasom. Mária pedig ezt mondta: magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem újjong Isten az én megtartóm előtt, mert rátekintett szolgáló lánya megalázott voltára. És íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Felkarolta szolgáját, Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké. Mária Erzsébettel maradt 3 hónapig, azután visszatért otthonába. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, újjong a mi szívünk is, amikor igédet meghalljuk, és újjong a mi szívünk is, amikor azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy mindaz, amit elmondtál egykor a régiek által valóság, hogy szabadító érkezett, szabadító közeledik, szabadító váltotta meg ezt a világot, Jézus a mi Urunk. Újjong a mi szívünk, Urunk, amikor ezt bevalljuk és meglátjuk, és nem veheti el örömünket semmilyen külső nehézség, semmilyen külső körülmény. Nem veheti el örömünket mindaz a megpróbáltatás, amely megpróbáltatás ott kellett, hogy legyen Mária életében is. Nem veheti el örömünket a szabadításnak az örömét a szóbeszéd. Nem veheti el a szabadításnak és a szabadítóban kapott örömöt a rágalom, a gyalázat, hiszen Urunk a kereszten rád is ezeket szórták, és ettől nem lett kisebb a te irgalmad. Nem veszi el örömünket, Urunk, az sem, hogyha nehéz időket kell megélnünk, hogyha a háborúság van bennünk. Nem veszi el örömünket, hanem azt kérjük, hogy te légy az, aki elveszed a háborgást, elveszed a nehezeket. És amivel, Urunk, próbálod az életünket, azt köszönettel fogadjuk, mert tudjuk, nálad mindennek megvan az oka, és nálad valóban mindennek megvan a célja. És ez nem csak kegyes szólam, amikor nem tudjuk, hogy mit jelent a ma, hanem annak a valósága, amit már átéltünk a múltban, amit megtapasztaltunk, hogy akkor is így volt, csak még nem láttuk. Adj olyan alázatot nekünk is, mint amilyen alázat ott volt Máriában, hogy elfogadjuk a te igédet, igédnek teremtő voltát. Elfogadjuk igédet, amely egyetlen egy megoldása a mi bűneinknek, a mi óemberünknek, ahogyan szoktuk mondani. Annak az embernek, amelyik megváltásra szorul, amely nincs kész, amely napról napra vétkezik. Irgalmaz és kegyelmez nekünk, Urunk Istenünk, irgalmaz és kegyelmez nekünk, amikor megfogalmazzuk gondolatainkat, irgalmaz és kegyelmez, amikor segítségre nyújtjuk a mi kezünket, nehogy szavainkból bántó szó, kezünkből pedig olyan dolog legyen, amely nem a te dicsőségedet szolgálja, hanem esetleg éppen az ellenkezőjét munkálja. Imádkozunk hozzád, Urunk, mai Isten tiszteletünkért is, hogy része lehessen a mennyeinek. Magunk töredékes voltával, mindavval, amit magunkkal hoztunk, ami teherként nehezedik ránk, azt odaadhassuk, letehessük, hogy megkönnyebbülve, hogy szabadon, hogy terhek nélkül, hogy megváltva indulhassunk haza otthonainkba. Jászolód immár fénylik, Urunk, fogjuk majd énekelni, tudjuk ennek valóságát, és jászolódban mi már látjuk a te keresztedet is, keresztedben látjuk a feltámadott Urat. Ezért gyűltünk ma is egybe, Urunk, vasárnap, hogy mindezt megéljük a mi hitünk szerint. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 309. énekünket énekeljük 3. versszakával. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Lukács evangéliumában az első részben, Mária énekében, a 46-tól 50-ig terjedő versekben a következőképpen. Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem újjong Isten az én megtartóm előtt, mert rátekintett szolgáló leánya megalázott voltára, és íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt vélőkön. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! Amikor az elmúlt héten közösen is olvastuk Lukács evangéliumának bevezető sorait, bevezető szakaszát, Lukács bemutatkozását, munkájának a célját, és ahogyan olvassuk a bibliaolvasó vezérfonal szerint Krisztus halálát és feltámadását, bizony mindannyian megfogalmazhatjuk magunkban, hogy miért is kellett erről beszélnie az evangélistának. Ismeritek szavaimnak járását, amikor azt mondom, hogy Lukács olyan volt, mint mi. A legközelebb talán ő áll hozzánk az evangélisták közül, emberi mértékkel mérve természetesen. Hiszen pogány származású. Nem látta és nem élt együtt Jézus Krisztussal. Ebben az értelemben nem volt Jézus Krisztusnak a kortársa. Ő maga apostoli bizonyságtételre, apostoli igehirdetésre tért meg, mint közülünk oly sokan. Akik nem tapasztalták teszt szerint Jézus Krisztust, de meghallották az ő szavának valóságát, és mindez egy egészen különös és pontos útra indította őt, hogy utána járjon egészen pontosan annak, hogy kicsoda ez a Krisztus, és hogy mecénásának, Teofilusznak elmondhassa, hogy mindaz, amit Krisztusról a másik evangéliumok megírtak, az igaz és valóságos. Lukács ráadásul, ami fogalmaink szerint nem is lelkipásztor, hanem olyan gyülekezeti tag, aki orvosként végzi a hivatását. Éppen ezért nagyon sok embernek a bizalmát és rokonszervét megnyeri. Jellemző vonása az evangéliumnak a történeti gondosság. Ő beszél kutatásainak eredményeképpen Keresztelő János fellépéséről. Ő mondja el Zakariásnak az imádságát, némasságát. Ő az, aki egészen pontosan történelmileg is, mondjuk így időben elhelyezi Jézus Krisztust. Amikor olvastuk és olvassuk az evangéliumot, akkor azt látjuk, hogy nincs benne egyetlen egy olyan gondolat, egyetlen egy olyan szó sem, amit kortársai közül a pogány emberek ne értettek volna meg. Minden zsidó kifejezést lefordít görög nyelvre, hogy mindenki értse Jézus Krisztusnak a valóságát. Azt is láttuk, és azt is tapasztaltuk, hogy evangéliuma egyben egy hatalmas nagy imádság. Vannak olyan Bibliával foglalkozók, akik azt mondják, hogy egészen egyszerűen az igéje, amit olvasunk, az imádságok köré formálódik. Hiszen Jézus életének nagy eseményeit úgy mutatja be, mint egy imádkozó emberért. Imádkozott, amikor megkeresztelték, imádkozott, amikor a tanítványokat kiválasztotta, imádkozott, amikor bejelentette halálát, imádkozott a megdicsőülésnél, imádkozott még a kereszten is. Lukács evangéliumában különös helye van az asszonyoknak. Nem véletlenül Jézus születésének a történetét is Mária szempontjából mondja el. De beszél a női követőkről, közöttük egy másik Máriáról és Mártáról, akik Betániában élnek. És persze az evangéliumnak talán a legszebb része rögtön a kijelentésnek az elején olvasható. Három himnusz, három imádság, három ének, melyek közül ma egyet hallottunk. Mária éneke, így szoktuk mondani, Magnifikát, vagy éppen Simeon éneke, Zakariás éneke, mind-mind Isten dicséretéről, dicsőítésről szól. Nem véletlen, hogy ezek az énekek, ezek a himnuszok részei lettek a keresztény liturgiának, Isten tiszteleti gyakorlatnak. Egyet említsünk, nem sokára, egészen pontosan idézőjelben mondom, egy hét múlva, karácsonynak napjain, csütörtökön és pénteken, mikor urvacsorai közösségünk lesz, akkor így fejezzük majd be az Isten tiszteletet. Uram, bocsássad el szolgádat békével, mert meglátták az én szemeim üdvösségemet. Énekünk urvacsorai közösségeink után Simeonnak az éneke, mint ahogyan része volt ez a kálvini liturgiának évszázadokon keresztül. És azt is látjuk Lukács evangéliumából, hogy Lukács evangéliuma a világnak szól. A világnak, hogy mindenki értse, Jézus az elveszett emberért érkezett, és hogy benne jelent meg Isten országa. Nos hát, így olvassuk, és így olvastuk az evangéliumnak az elejét és a végét. Így olvassuk az imádságokat, ahol Zakariás, Mária, vagy éppen Simeon újong, és így olvastuk a záró imádságok egyikét, amikor is Jézus a kereszten könyörög az őt odajuttatókért. Vagy majd így olvassuk az Emmausi tanítványoknak a történetét, kezébe véve a kenyeret, hálát ad Jézus, és erről ismerik fel az ő tanítványai. Az elmúlt héten Zakariás énekéből, talán az egyik Zakariás történetéből az egyik legfontosabb rész, amit magunkkal vihettünk, az adventi csendességnek a fontossága. Az adventi csendes imádságnak a fontossága. Az a 9 hónapos böjtös imádság, amelyben az ember nem önmagáért szólal fel, nem a maga igazát szeretne mondani, hanem csendben jön rá arra, hogyha megszólalhat, akkor ki kell mondania, legyen a születendő gyermek neve János, azaz az Isten kegyelmes. A csendben születik meg a szó. A csendben születik meg a hálaadás. Ha valaki rá kattint református egyházunknak nyitó oldalára, meghökkentő képekkel, meghökkentő videókkal találja szembe magát. Egészen bizonyos, hogy sokaknak nem csak meghökkentő lesz, hanem botrányos is, amit ott lát. Valaki megpróbálta összegyűjteni azokat a keresztény közösségek által megfogalmazott karácsonyi, vagy idei, vagy előző évi üzeneteket, amelyekkel megpróbálják megállítani ezt a rohanó világot. Ha valaki figyelmesen nézi azt a képet, amely református egyházunknak a nyitó oldalán van most, egy reneszánszos Mária található rajta, tipikus festményekről ismert nézéssel, mosollyal, de a kezében van egy terhességi teszt. Igaz-e, hogy amit Isten velem tesz, az valóság? Ha jól figyeltem, egy református gyülekezetnek a karácsonyi videóüzenete, adventi videóüzenete, 2 perces üzenet, hogy a gyülekezet tagjai közül 2 perc alatt sokakat megmutatnak, és most nem szólal meg senki. Nincsenek szavak, nincsenek feliratok, nincs semmi. Csak egészen egyszerűen a csend. Néhány hónappal ezelőtt mi magunk is beszéltünk erről igehirdetés formájában, hogy milyen az, amikor a csendben munkál bennünk az Isten. De most Mária éneke arra bátorít bennünket, hogy a csendben megszülető dolgok után megnyíljon az embernek az ajka. Magnificat anima mea dominum, mondták a régiek újra és újra évszázadokon keresztül, magasztalja az én lelkem az Urat, és újjong az én lelkem az Isten előtt. Mert rátekintett szolgáló lánya megalázott voltára. Ki tudjuk-e mondani ebben az adventben annak a folytatását, amit a múlt héten 2 pontként hagytunk? Hogy Mária válaszol az angyalnak, történjék velem a te beszédet szerint. Mária válasza Istennek adott válasz, történjék velem, Uram, a te beszédet szerint. És amikor az élet elindul az ő tagjaiban, amikor a fülén keresztül olvashatjuk Barth Károlynak a szavait, majd református újságunkban Cseri Kálmán egy rövid igehirdetésében, amikor fogan a szűz az ő méhében, akkor a fülén keresztül történik ez. Amikor Isten elvégzi a teremtést Mária életében, amikor Isten elvégzi egy ember életében a szabadítást, akkor felkiált, magasztalja az én lelkem az Urat. Igen, kedves testvérek, advent 4. vasárnapján az örömhír az, hogy van személyes találkozás az Istennel. Hogy valóság, hogy Isten rátekint az ő szolgája vagy szolgálólánya megalázott voltára. Hogy hatalmas dolgokat tesz velem az Úr. hogy megvalhatod, mint ahogyan én is megvalhatom. Isten az én szabadítóm, megtartóm, üdvözítőm. Újjongunk. Újjongunk akkor is, amikor az embernek sok megalázottságot kell magán hordoznia. Mert Mária magáról mondja, hogy megalázott. Magáról mondja, hogy megvetett. Magáról mondja azt, hogy kiszolgáltatott. Magáról mondja Mária, hogy nincs semmi méltóságom. Kálvin János így beszél erről az állapotról egyszer. Ismeretlen voltam és lenézett. Ez azonban nem szolgált akadályul az Úrnak, és engem arra méltatott, hogy szemeit rám fordítsa. Néhány nappal ezelőtt többetekkel szolgáltunk együtt a Dunaparti kórházban, pszichiátriai osztályon. Leginkább olyan emberek között, akik átélték ennek a teljes terhét és súlyát, hogy milyen az, amikor valakit megaláznak. Milyen az, amikor valaki a padlón van. Milyen az, amikor az embernek nincsen esélye, legalábbis azt gondolja, nincsen lehetősége arra, hogy az ő élete megszabaduljon, az ő élete megnyíljon. Az evangélium ilyen helyzetben az, hogy Isten rátekint a te megalázott voltodra. Mert az evangélium mindig konkrét. Jézus szabadítása nem pusztán egy teológiai igazság, nem vallásos egyházi tradíció, amit még ápolunk, amit felmondunk, hanem az, hogy Jézus megszabadított téged is. És olyan jó volt látni egy férfit Dunaparton, tisztán, erős kézfogással. Ismerem őt, az elmúlt 8 évben többször találkoztam vele. Ő volt az, aki egyike volt azoknak, akik éjszakánként, amikor még ott ültem az irodában, bekopogott és hangosan üvöltött, jöjjön ki a pap! Jöjjön ki, beszédem van vele! És akkor kinyitottam az ajtót, ne hangoskodjon most már, neki ilyet ne mondjak! És azt mondja ez az ember, tudja, tiszteletes úr, szívesen járnék az Isten tiszteletekre, de nem tudok. Vasárnap csak 6 órakor indul tőlünk busz. 10:30-ig meg sok idő van. És hogyha összetalálkozom a régi cimborákkal, akkor gúnyolódnak rajtam, hogy miért nem megyek el velük ide vagy oda. Csak 1, 2, vagy 3 kortyot inni. És ezt nem akarom. De magukkal együtt csendben imádkozom. Igen, testvérek, ez az, amikor Isten rátekint valakinek a megalázott voltjára, lehetetlen helyzetére, és felemeli onnan. Tudom, nem kell ahhoz látványos fogságban lenni, hogy ez megtörténjen, hanem őszintének kell lenni. Mert sokan azért nem tudnak újongani, és azért nem tudnak örülni, mert nem látják ezt a pontot az életükben. Mert talán szégyellik. Nem merik elmondani. Testvérem, ezt nem is nekem kell, és nem is a pattársadnak kell elmondani, hanem az élő Istenre, élő Istennek. És akkor meglátod, megtapasztalod annak az örömnek a valóságát, amit Mária is átél. Hogy az evangélium a legmélyebb ponton emel fel téged, és konkrétan a legmagasabbra, a szabadításra vezet. Öröm, testvérek, olvasni ezért Máriának az énekét. És öröm ennek az éneknek, imádságnak azt a részét is látni, és azt a részét is megtapasztalni, hogy ez az imádság nem csak egy személynek a bizonságtétele, hanem ez az imádság kiterjed egy nagyobb közösségre. Kiterjed egy gyülekezetre, kiterjed egy egész nép életére. Mert látnunk kell, hogy Mária Istent magasztalja, és az ő magasztalása nem példa nélküli a mi életünkben sem, de a Szentírás egészében sem. Advent történetében legyetek mindig figyelmesek arra, hogy Isten hogyan teljesíti be a szavát, a régi szót, a régen elmondott igét, amiért könyörögtek, amit vártak az atyák. Így olvastuk, és így énekeltük a mi énekünkben is. Kit sok száz esztendeig len eltitkolt volt Atya Isten, mint megmondá jövendővén Ámos próféta könyvében. Azaz így élte, ilyen titokként élte meg a nép az ígéretnek a beteljesedését. De Mária énekével kapcsolatban eszünkbe juthat egy másik megalázott asszony az Ószövetségből. Egy másik asszony, akinek nem lehetett gyermeke, Annának hívják. És Anna is könyörög az Úrhoz, imádkozik Istenhez. És amikor meghallgatja Isten az ő imádságát, akkor elnevezi a fiát Sámuelnek, ami nem mást jelent, mint azt jelenti, hogy Isten meghallgat. Akkor meghallgatta Isten az ő imádságát, akkor egy hatalmas nagy öröméneket, egy örömhimnuszt, egy örömkönyörgést fogalmaz meg. És tudjuk ennek az összefüggéseit, ennek a távlati részét majd a Szentírás egyéb dolgaival kapcsolatban is. Mária tehát, amikor örvendez, akkor idézelbe mondom, nem alap nélkül teszi ezt. És nem csak az az alapja, hogy Isten mit végzett az ő életében, hanem az is az alapja, hogy ez így volt már az elmúlt időkben, és így lesz az eljövendőkben is. Ebben az imádságban olvasunk hatalmas nagy összeütközésről is. Két nagy ellenpontot említ Mária. Azt mondja, hogy Isten erős karjával ledönti trónjukról a hatalmasokat, és üres kézzel küldi el a bővölködőket. Nyilván, kedves testvérek, nem az a baj, hogyha valaki hatalmas, hiszen minden társadalomban léteznie kell a hatalomgyakorlásnak valamilyen formájának. Ezt a Szentírás egészen konkrétan elmondja. És nem az a probléma, hogyha valakinek több van, hogyha valaki gazdag, hiszen minden világban voltak és vannak tehetősebbek, és vannak szegényebbek. Mária azonban ebben az imádságban a hatalommal és a gazdagsággal való visszaélésnek a kulcsát így ragadja meg, hogy ez a büszkeség, ez a felfuvalkodottság, amely bennünk él. Mert ez a gőg érzéketlenné teszi az embert a másik ember irányába. Könyörtelenné leszel, kegyetlenné leszel. Isten iránt pedig megvetővé teszi a hatalommal bírókat. A büszkeség az ellentéte annak, amit Mária él meg. Mondjuk így, bármilyen furcsa 2000 év távlatából kimondani, Mária ott és akkor egy ismeretlen, névtelen leány, akit Isten kiválaszt, megszólít, felemel, és feladattal bízza meg. Felmagasztalja azt, aki alázatos, szolgáló leány. És Isten pedig letaszítja a gőgöst, letaszítja a büszke embert a maga által készített trónról. Igen, az Ószövetségben is Isten erejének a visszatérő fogalma, a visszatérő igéje ez. Erős kézzel és felemelt karral munkálkodik az Isten. Hatalmasokat döntött le trónjáról, és bővölködőket küldött haza üres kézzel. Mert Isten szabadító hatalma összeütközik a hatalmasságot gyakorlóknak a karjával. Vajon adventi időszakunkban bennünket a büszkeség, vagy az alázat jellemez? És végül, testvérek, furcsa mód, Mária itt múlt időről beszél, mintha már mindez megtörtént volna. Mintha már ennek a valóságát teljes egészében átélte volna. De hogyan bontakozik ez ki a történelemben? Hogyan öleli át a múlt a jövendőt? Nem az ellenkezőjét tapasztaljuk? Gondoljátok végig Mária helyzetét. Szíve alatt egy gyermek, kezében vagy fülében Isten ígérete, hogy majd szabadulást hoz Izraelnek. És azt mondja Mária, hogy magasztalom az Urat, mert felemelt, mert ledönti a hatalmasokat. De éppen ezekben a napokban egy hatalmas Augustus császár rendeletet ad ki, hogy mindenkinek oda kell mennie, ahol született. A szülés napjaiban elhagyni otthonát. És őt, a szegényt, nem fogadják Betlehembe. Hogy is van? A gazdagot küldi üres kézzel. Itt pedig azt tanuljuk és azt tapasztaljuk, hogy a szegény nem kap semmit. És miután megszüli fiát, Heródes kegyetlen rendeletet ad ki. Féktelen tombolásának az az eredménye, hogy minden 2 évnél fiatalabb gyermeket meg kell ölni Betlehem mezején. Utána menekülniük kell Egyiptomba. Vajon mire tekint Mária, amikor azt mondja, hogy magasztalom az Urat? És utána jön a legnehezebb, amikor Jézust keresztre feszítik. Uram, hát nem arról van szó, hogy te hatalmasokat döntösz le trónusukról. Hát itt az Isten fia megy a keresztre. Nem arról van szó, hogy Isten fia megy el üres kézzel. Hogy lehet az, hogy őt halálba adja, nem pedig megmenti? Nos, erre ad feleletet a mai igénk. A feltámadásról szóló üzenet. Hogy Isten megtartja, beteljesíti azt, amit mondott. Igen. Mária, amikor azt mondja, hogy megtette ezt az Isten, mi tudhatjuk, hogy húsvét óta megtette ezt az Isten. Hogy a 3. nap óta van örömhír, van evangélium, van élet, mert Jézus uralkodik, Jézus él, Jézus megváltott a mi bűneinkből. És igen, az első gyülekezetben ennek a valóságát élik meg, és erről is Lukács beszél. Gazdagok és szegények egymás mellett ülnek, együtt dicsérik az Istent. A hatalmasok ugyan üldözést indítanak ellenük, a gyülekezet szétszóródik. Az alázatosak azonban megmaradnak az Úrban. Kedves testvérek! Ez az ének nem arra való pusztán, hogy tanulmányozzuk, hanem azért áll előttünk, hogy átgondoljuk. Nem az a szerepe, hogy elemezzük, hanem az, hogy bekapcsolódjunk Mária hála énekébe. Hogy magasztaljuk az Urat. hogy lássuk meg Jézus mely ponton akar belépni a mi életünkbe, hogy betöltse szívünket örömmel. Hogyha nyomorúságunk van, arra hív, hogy ezt valljuk meg őszintén, hittel és bizalommal, és nem fog üres kézzel elküldeni. És ha felismertük, hogy büszke szívünk van, vagy közömbösek vagyunk, vagy könyörületlenek vagyunk, akkor térjünk meg ebből. Akkor szolgáljunk a ránk bízott hatalommal, és adjunk a rászorulóknak javainkból, mert ezt teszi az Úr is. És erősödjünk meg abban, hogy aki eljött, az újra eljön, és amit elkezdett, az be is fogja teljesíteni. Amen. Testvéreim, fennállva válaszoljunk az igére. 303. dicséretünket 6. és 7. versszakával énekeljük el. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, sok csodás tervet vittél véghez érettünk. Szeretnénk hirdetni és elmondani, de sokkal több, mint amit fel tudnánk sorolni. Köszönjük neked, hogy te ma is rátekintesz szolgálód és szolgálólányod megalázott voltára. Köszönjük neked, Úrunk Jézus Krisztus, hogy valóság a te szabadításod minden gyalázatból, minden próbából. Úrunk, megvalljuk neked, hogy sokszor nem látjuk mi a kiútat. Te tudjuk, hogy nálad már elkészült. Mint ahogyan Mária kimondta, imádságban megvallotta a szabadítás tényének döntését, mi magunk csak húsvét után láthattuk és láthattuk ennek valóságát, igét beteljesedését. Köszönjük, Urunk, hogy te sohasem beszélsz feleslegesen, igéd és szavad összefügg, és elvégzi azt, amit kimondtál. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy a nekünk adott hatalommal ne visszaéljünk, hanem éljünk úgy, hogy meglássuk azt, akinek szüksége van szóra, felemelésre, bátorításra vagy védelemre. Urunk, köszönjük neked, hogy a nekünk adott anyagiakkal úgy sáfárkodhatunk, hogy azzal mások életét is megkönnyíthessük. Legyen áldott ezért a te neved. Büszkeségünket pedig kérünk, vedd el. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünkért, fiatalokért és idősekért. Mai alkalommal különösen is imádkozunk idős testvéreinkért, add, hogy az a karácsonyi alkalom, amelyre készülünk, hogy együtt velük dicsérjünk és magasztaljunk téged, az tőled való meghitt lehessen. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyermekeinkért is, akik most is próbálnak azért, hogy szolgáljanak neked advent utolsó napján, utolsó estéjén majd, itt ebben a hajlékban. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik feszültségben élnek. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, kórházi ágyon lévőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik már otthon épülnek, de még gyengék. Kérünk, erősítsd meg őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, református egyházunk egészéért. Könyörgünk, Urunk, ennek az esztendőnek hátralévő napjaiért, óráiért, te adj hozzá méltóságot kérünk. Jézusért hallgass meg imánkat. Amen. Most csendes könyörgésünket mondhatjuk el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és minden adományát. Kérjük testvéreinket, amennyiben még módjuk és lehetőségük engedi, támogassák gyermekeink számára készítendő karácsonyi csomagjainkat, és az egyház fenntartói járulékok befizetésével gondoljanak gyülekezetünk zavartalan működésére. Örömmel hirdetem, hogy megjelent gyülekezetünk áldásbékesség újsága. A költségekhez 800 forinttal tudunk hozzájárulni. Megjelent gyülekezetünk, zengjünk együtt gyermek és ifjúsági és gyülekezeti énekeket tartalmazó CD-je is. Az album 43 éneket tartalmaz, és tartozik hozzá egy kis énekes füzet is. Megvásárolható 1250 forintért iratterjesztésünkben. Megjelent az új képes Calvin kalendárium, bibliaolvasó kalauz és falinaptár is. Kedves testvérek, alkalmaink a következőképpen alakulnak. Hétfőn 10 órától 12 óráig gyermekkarácsonyi próba lesz a Pomázi templomban. 18 órakor bűnbánati alkalmat tartunk gyülekezeti házunkban. Énekkari próba nem lesz. Kedden 10 órától 12 óráig a templomban próbálnak gyermekeink, bűnbánati alkalmunk 6 órakor Csobánkán kezdődik. 18 órakor a Kékkereszt alkalmon ügyelet lesz. Szerdán 14 órakor Csobánkán lesz gyermekkarácsonyi alkalmunk, 15 órakor pedig Pomázon. Karácsony első ünnepnapján csütörtökön 9 órakor ünnepi istentiszteletünk lesz urvacsorai közösségben Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon. Közöttünk szolgál gyülekezetünk Psalmus kórusa. Kérjük testvéreinket, hogy 10 órára jöjjenek egy rövid próbára. Szeretettel jelezzük, hogy karácsony két ünnepnapján gyermekfelügyeletet nem tartunk. 17 órakor ünnepi istentiszteletünk lesz urvacsorai közösségben Pilisszentkereszten. Mint minden esztendőben, még egy pici bizonytalansággal számolunk, végső esetben megtartjuk istentiszteletünket a betlehemes mellett. Pénteken karácsony második ünnepnapján 9 órakor Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon lesz istentiszteletünk. Pomázi istentiszteletünk urvacsorai közösséggel egybekötött alkalom. Közöttünk szolgál Sebestyénné Jager Orsolya lelkipásztortestvérünk. Ezen a napon sincsen gyermekfelügyeletünk. Szombaton 9:20-től kiránduló körünk a Csobánkai Macska Barlanghoz szervez kirándulást, indulás a buszállomástól. Vasárnap 9:00-kor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. A mai napon szeretnénk testvéreink segítségét is kérni. Istentiszteletünk után szeretnénk felállítani a karácsonyi műsorhoz szükséges színpadot. Most a színpad a padláson van. Kérem testvéreimnek ez irányú segítségét. A mai délután 15:00-kor pedig időseink számára szeretnénk egy kis karácsonyi alkalommal kedveskedni. Szeretettel hívjuk és várjuk őket, és várjuk gyülekezetünk tagjait is. És egyben ifjainkat arra kérem, hogy 14:30-ra jöjjenek, hogy átbeszélhessük még egyszer rövid szolgálatunkat. Az elmúlt napokban presbiteri gyűlésünk volt, a következőkről döntött közösségünk vezetősége. Az első napi rendi pont mindig az előző ülés jegyzőkönyvének hitelesítése. Második napi rendi pontunkban az előttünk álló alkalmakról beszéltünk, melyek közül most kettőt említek meg. A jövő évi alkalmak közül január 10-én lesz Pomázi templomunkban 10:00-kor az Északpesti Református Egyházmegye elnökségének beiktatása. Szeretettel hívjuk és várjuk erre gyülekezetünk tagjait is. Egy istentisztelet és rövid bemutatkozás lesz, körülbelül egy órás, másfél órás ünnepi alkalom, amely szeretett vendégséggel záródik. Utána pedig, mint minden öcsületes közgyűlés, még délután 5-6-ig eltart szavazatokkal és választásokkal. Közgyűlésünk ünnepi alkalmára szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezetünk tagjait is. Aki szívesen segít ennek a közgyűlésnek a lebonyolításában, kérem, hogy keressen meg. Szeretettel jelzem, hogy január 18-án kezdődik majd ökumenikus imahetünk, 18-án Csobánkán a református imaházban kezdődik az alkalom, utána pedig majd szép rendben alkalomról alkalomra, templomról templomra járunk itt Pomázon. Presbitériumunk egy pályázaton való elindulást támogatott, az Emberi Erőforrások Minisztériuma épület felújításra, templomok felújítására írt ki pályázatot, melynek a beadási határideje 2015. január 7. Az önkormányzatnál is pályáztunk. Jelen pillanatban a munka készítése folyik, hogy határidőre beadhassuk azt. Sokan igényelnek támogatást, reménységünk van, hogy a miénk is visszaigazolásra talál. Negyedik napi rendi pontunkban beszéltünk kötelezettségünkről, a 2015. évnek a költségvetési keretszámairól, amely társegyházközségünk esetében mintegy 20 millió forint esetleges pályázati összeggel ez, hogy 28 millió forint lehetséges. 5. napi rendi pont alapján, melyen magam nem voltam, jelen gondnok úr vezette ezt a határozatot, illetve ezt a tárgyalást. A presbitérium úgy döntött, hogy feleségemet, Nyilasné Darabos Andreát egy tartózkodással, egy éves határozott idejű munkaszerződéssel a gyülekezet szolgálatára hívja, mely meghosszabbítható. A munkáltatói jogokat a főgondnok gyakorolja. 6. napi rendi pontként beszéltünk a közösségünkben szolgálók karácsonyi támogatásáról. 7. napi rendi pontunk volt gyülekezetünk Babamama körének kiadott CD-je, melynek a bekerülési költsége összességében mintegy 300 ezer forint volt. A pomázi gyülekezet ennek a költségeit megelőlegzi, és majd a befolyt összegek után rendezzük a kintlévőségeket, a fennmaradó összeget pedig diakóniai célokra fogjuk fordítani. 8. napirendi pontként, az egyebek napirendi pontként beszéltünk egy írásos urasztali terítő és palást kérdése kapcsán felmerülő problémákról. Bevallom őszintén, hogy az érintettség miatt erről én magam nem szívesen beszélek, amelyben én magam ebben a kérdésben tévedtem, a gyülekezet előtt is bocsánatot kérek, igyekeztem ezt minden tekintetben jóvá tenni. Nagyon nehéz volt mindezt átélni, és átélni kérem, hogy erről presbiter testvéreimet kérdezzek, és ne engem. Köszönöm szépen, kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez értünk. Záró énekünk a 313. már-már karácsonyi énekünk lesz. Első versszakát énekeljük el. Fennállva hagyjuk Istenünk áldását. A türelem és vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértést legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!